Egyeztetés a vitás kérdésekről. A kormányfő az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökével is találkozott. Gyurcsány Ferenc Miskolcon, a volt miniszterelnök 3 napot tölt egy családnál. Kevesebb támogatott gyógyszer Romániában, az orvosok összeghatárig írhatnak receptet. Szállodai szoba egy volt szabóműhelyben. Építészek találtak új funkciót az elhagyott kirakatoknak Bécsben. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Káros hatása lehet Magyarországra nézve minden további külső politikai nyomásgyakorlásnak. A vitákat ezért jogi mederben kell tartani. Ebben egyetértett Orbán Viktor miniszterelnök és Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke mai megbeszélésükön. A kormányfő ma valamennyi uniós vezetővel találkozott, hogy közös megoldást keressenek a Magyarország és az Európai Unió között fennálló vitás kérdésekre. Az Európai Bizottsága a múlt héten 3 kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, a jegybanktörvény, a bírók nyugdíjkorhatárának csökkentése és az adatvédelmi biztos posztjának megszüntetése miatt.
A kölcsönös tisztelet és a kölcsönös konfrontáció jellemezte Orbán Viktor és Martin Schulz találkozóját, amelyet a véleménykülönbségek ellenére mindketten eredményesnek neveztek. A miniszterelnök jelezte, hogy a közös megoldás érdekében kész a legbonyolultabb ügyekről is egyeztetni. Az EP elnöke fenntartotta aggályait a magyar alkotmány néhány elemével kapcsolatban, és azt is kérte Orbán Viktortól, tegyen többet a társadalom egységéért. Tanácsosabb lenne, ha a miniszterelnök odahaza kevésbé konfrontatív politikát folytatna, és többet tenne a megbékélésért, ahelyett, hogy megosztaná az embereket. Neki teljesen más véleménye van erről, de el kell ismernem, hogy vannak számomra új érvei, amelyeket meg fogok fontolni, mondta az Európai Parlament elnöke. A magyarok gondjai ma nem ideológiai, hanem gazdasági jellegűek, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormány éppen arra tesz erőfeszítést, hogy gazdasági és szociális programja körül egyesítse az embereket. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon csökken az EU népszerűsége. Magyarországon a közvélemény egészen mostanáig, ha nem is teljesen, de nagy többségében Európa párti volt. Most ez a hangulat változóban van, és ez nekem nem tetszik. Megpróbálom a jobb-közép szavazókat Európa oldalán tartani, de ez óriási munka és egyre nehezebb, mondta a miniszterelnök, aki szerint bármilyen további uniós nyomásgyakorlás Magyarországra nézve káros hatással járhat. Az is, ha az EU az alapszerződés 7. cikke alapján a demokratikus értékek megsértésére hivatkozva szankciókat rendelne el. Az Európai Parlament elnöke szerint olyan megoldást kell találni, amely garantálja az európai szabályok betartását, és el kell kerülni az olyan helyzetet, ami Európa ellen hangolhatná a magyarokat.
A Barrosóval az Európai Bizottság és Herman van Rompuyjal az Európai Tanács elnökével is találkozott a miniszterelnök. Brüsszelben van az MTI Hírcentrum tudósítója, Baracka Eszter. Szervusz Eszter, kiderült már valami a találkozóról?
Jó estét kívánok, szervusz Évanos, egyelőre nem. Barroso bizottsági elnök délután 16:30 fogadta Orbán Viktor. A megbeszélést 1 órásra tervezték, de még ezekben a percekben is tart. A miniszterelnök brüsszeli tárgyalásainak célja egyébként a feszültség oldása, egyfajta politikai alkutető aláhozása volt az úgynevezett magyar ügyekről. Konkrét döntés ma itt nem várható, ezt Barroso bizottsági elnök is megerősítette. Azt mondta, hogy ez egy politikai jellegű találkozó, ami nem helyettesítheti a jogi folyamatokat, tehát a Magyarország elleni nyitott eljárásokat. Egy ma születendő politikai megegyezés azonban nagyon sokat segíthet abban, hogy az eljárások ne lépjenek a második szakaszba, legfőképpen pedig ne kerüljenek az Európai Bíróság elé. Orbán Viktor délután találkozott ugye Herman van Rompuyjal, az Európai Tanács elnökével is. Azon a találkozón a fiskális paktum volt a legfőbb napirendi pont. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a paktum helyzete kedvezően alakult, így jó esély van rá, hogy a Magyarország gyűlés is támogatni fogja.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! Folytatódhat a túlzott deficit eljárás Magyarország ellen, miután ma az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsai is egyetértett a bizottsággal abban, hogy Magyarország eddig nem tett meg mindent azért, hogy tartósan 3% alatt tartsa az államháztartás hiányát. Olli Rehn pénzügyi biztos elmondta, a tavalyi és idei kedvező mutatókat egyszeri bevételekkel sikerült elérni, de a hiány hosszabb távon így nem tartható. Rehn szerint a bizottság fontolóra veheti, hogy felfüggeszti egyes uniós pénzek kifizetését, amire még sosem volt példa. Matolcsy György a tanácskozáson azt mondta, a magyar kormány nehéz helyzetet örökölt, a magyar gazdaság nyomás alatt van, és ezért a kormánynak a hagyományostól eltérő intézkedéseket is alkalmaznia kellett. A várakozásokkal ellentétben a monetáris tanács nem emelte a jegybanki alapkamatot, ami így továbbra is 7%. A tanács szerint az IMF megállapodás melletti egyre erősebb kormányzati elkötelezettség javította Magyarország megítélését, de még érezhető a bizonytalanság.
Gara Gyula debreceni cukrászmester, dagasztógépei lassan 30 évesek. Nincs olyan hónap, hogy valamelyik ne romlana el. A kisvállalkozó mindegyiket lecserélné, de nem tudja. Egy új gép csak nem 2 millió forintba kerülne. Erre nincs pénze, hitelt pedig nem mer felvenni a magas kamatok miatt.
Nem merem bevállalni, hogy újakat vegyek helyette, bár sokkal könnyebb lenne és egyszerűbb lenne, de viszont ez egy óriási rizikó számomra.
Ahhoz, hogy a hitelkamatok csökkenjenek, az alapkamatnak is csökkennie kellene. Az elmúlt 2 hónapban azonban 6-ról 7%-ra nőtt a kamat mértéke. Az elemzők ma is emelésre számítottak.
A tanács szoros szavazásban úgy döntött, hogy változatlanul hagyja a jegybanki alapkamatot.
Így az alapkamat maradt 7%. A jegybank elnök szerint a gazdasági növekedést nem a magas alapkamat fogja vissza, hanem az, hogy a kockázatos piaci helyzet miatt leállt a hitelezés.
A bankok forrás is, illetve tőkeellátottsága az a jelenlegi szintű mérlegek fenntartását biztosítja, kényelmesen biztosítja, de nehezen teszi lehetővé a hitelállomány növekedését. Ebből következően azt gondoljuk, hogy a hitelállomány alakulására pillanatnyilag az alapkamatnak viszonylag kicsi a ráhatása.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint érdemi változás várható akkor, ha sikerül minél hamarabb befejezni az Európai Unióval és a Nemzetközi Valuta Alappal a tárgyalásokat.
Az IMF-től sikerül megkapni azt a védőhálót, amit el szeretne érni pillanatnyilag Magyarország, akkor ez a fajta biztonság, ez a védőháló, ez lehetne olyan erejű, ami már a kamat csökkentését is lehetővé tenni.
Az elemző szerint erre az év második felében lehet majd számítani.
Fenntartotta a vádat az ügyész a Humboldt ügyben a perbeszéd első napján. Az ügyész több mint 6 órán keresztül sorolta, hogy szerinte milyen bizonyítékok szólnak a 25 vádlott bűnössége mellett. Humboldt György volt 7. kerületi polgármestert, és társait a többi között csalással, hűtlenkezeléssel és vesztegetéssel vádolják. Az ügyben várhatóan néhány héten belül hirdet ítéletet a fővárosi törvényszék.
Áron alul eladott ingatlanokról, indokolatlan lakáskiutalásokról és fiktív megbízási szerződésekről szólt az ügyész vádbeszéde a Humboldt perben. A vád szerint a 25 vádlott, köztük a volt szocialista polgármester és az önkormányzat gazdasági bizottságának SZDSZ-es elnöke 645 millió forint kárt okozott a 7. kerületi önkormányzatnak. Perbeszédében az ügyész azt mondta, a vádlottak egy része saját prédájának tekintette a közvagyont.
Néha sajátjukként rendelkeztek az önkormányzat vagyonával, és különböző előnyökért, vagy csupán baráti, vagy közeli bensőséges viszonyon alakuló kapcsolat miatt osztogatták a közvagyont ismerőseiknek, pártársaiknak, vagy azok hozzátartozóinak.
Az elsőrendű vádlott védője, Bárándi Péter szerint eddig nem bizonyosodott be, amit az ügyész állít.
Ez egy vélemény. Ez nem más. Én azt várom, hogy ezt az ügyészi szempont rendszerrel és a eljárás során megvizsgált bizonyítékok rendszerével alátámasztja majd az ügyész ura következőkben.
A védőbeszédek várhatóan csütörtökön kezdődnek, ami után az ügyben sértetként szereplő 7. kerületi önkormányzat jogi képviselője szólal fel. A vádlottak utolsó szójogán tett nyilatkozata után a törvényszék várhatóan február végén vagy március elején hirdeti ki az elsőfokú ítéletet a Humboldt ügyben.
Februártól csak egy bizonyos összeghatárig írhatnak fel ingyenes vagy ártámogatott gyógyszereket a romániai családorvosok. Bár maga az összeghatár még nem ismert, az orvosok tiltakoznak az intézkedés ellen, mivel nem tartják méltányosnak, hogy a hónap végén megbetegedő pácienseik ne kaphassanak támogatott gyógyszert.
Eddig a gyógyszertáraknál álltak sorba az emberek Romániában minden hónap elején, hogy ártámogatott gyógyszerekhez jussanak. A megszabott keret ugyanis néhány nap alatt elfogyott. Az egészségbiztosító most az ingyenes receptek felírásánál próbál egy összeghatárt bevezetni. Maros megyében a biztosító tavaly több mint 30 millió eurónak megfelelő lejt költött ártámogatott gyógyszerekre. Idén ez a költségvetési tétel nem éri el a 20 millió eurót. Egy hozzávetőleges keretet fognak megszabni, hogy pontosan mekkorát, arról azután döntenek, hogy egyeztettek az orvosok képviselőivel, mondja a Maros megyei egészségbiztosító pénztár szóvivője. A családorvosok attól tartanak, hogy legfeljebb a krónikus betegeknek jut majd támogatott gyógyszer, a hónap végén pedig sokkal költségesebb lesz megbetegedni. Azt sem vállalhatják ezentúl, hogy másút felírt kezelésekre a családorvosi rendelőben állítsanak ki kedvezményes receptet.
Természetesen, hogyha gyógyszeralapot fognak megállapítani, akkor annak az lesz a következménye, hogy a betegek sétálnak majd köztünk a kórház és a járóbeteg rendelés között, mert mi nem fogjuk tudni felírni.
A családorvosok munkáját az is nehezíti, hogy csak 20 konzultációt végezhetnek naponta. Másfél hónapon belül a vizitdíjról szóló törvény is életbe lép Romániában, de ehhez is még alkalmazási normákat kell a kormánynak elfogadnia.
Döntsön közösen, ezzel a címmel országos közösségi tanácskozást indít az Erdélyi Magyar Néppárt. Egy 8 kérdésből álló kérdőívet juttatnak el az erdélyi háztartásokba. A lakosság véleményét tudakolják olyan kérdésekben, mint az egészségügyi reform, a kormány által bevezetett megszigorítások, a korrupció, az autonómia és a parlamenti képviselet. Toró T. Tibor, a néppárt elnöke szerint ez nem közvéleménykutatás, hanem a közösséggel való párbeszéd. A kérdőíveket 400 ezer példányban nyomtatták ki.
Szeretnénk, hogy minden magyar háztartásba valamilyen módon eljutna. Az önkénteseinken, helyi szervezetünken keresztül próbálunk eljutni. Régiónként más és más technikával, hiszen a Székelyföldön ott egyszerű, mert minden postaládában, vagy minden háztartásban be lehet dobni egy ilyen kérdőívet. Közép-Erdélyben vagy a Párciumban, internetnikus környezetben kicsivel nehezebb.
Közös vasúti, közúti és folyami határellenőrzésről írt alá megállapodást a magyar és a szerb belügyminiszter. A tervek szerint az év végére átadják az új határátkelőt Ásotthalom és Királyhalom között, amely közös szolgálati pont lesz, és előkészítik a Röszke és Horgos közötti régi határátkelőhely újranyitását is. Jelentette be Ivica Dacic szerb és Pintér Sándor magyar külügyminiszter Horgoson. Pintér Sándor azt mondta, a régi röszkei átkelő újranyitása mintegy 300 millió forintba kerül, az ehhez szükséges döntés a kormány előtt van. Miskolcra, az avasi városrész egyik panellakásába költözött Gyurcsány Ferenc 3 napra. Egy család hívta meg magához, hogy megmutassák, hogyan élnek ott az emberek, milyen körülményeket kell elviselniük. A Demokratikus Koalíció vezetője nem egyedül érkezett, Vadai Ágnes, Varjú László és Molnár Csaba is beköltözött egy-egy családhoz.
A gyereket iskolába vittem reggel.
Ezúttal a miskolci Marincsák család gyerekeiről beszél Gyurcsány Ferenc, 3 napig ennél a családnál lakik a volt miniszterelnök. Az egyik fiú Laci szobájában töltötte az első éjszakát. Azt mondják, a család hívta meg a panellakásba, hogy Gyurcsány Ferenc is lássa, milyen körülmények között élnek az avas lakótelepen.
Élhetetlen már itt az élet az avason, és amúgy Miskolcot nagyon szeretjük, nagyon szeretünk itt élni, de ebből gondoltuk, hogy valakinek mégis kellene a politikusok közül.
Hétfőn költözött be Gyurcsány Ferenc.
Szevasztok, sziasztok, jövök este.
Ez már a második nap délutánja. A volt miniszterelnök a barátaival, köztük a Demokratikus Koalíció több politikusával sétált a lakótelepen. Többen az ablakból figyelték, de megszólítani kevesen merték. Volt, aki a csótányokra panaszkodott neki.
Nem minden héten 10 000 forintba kerül a csótánygyűjtés.
Gyurcsány Ferenc a lakótelepen dolgozó közmunkásokkal is beszélgetett, majd busszal a belvárosba ment. Néhányan meg is örökítették, hogy együtt utazhatnak a volt miniszterelnökkel. Az egyik avason élő nő szerint néhány nap alatt nem lehet megismerni, milyenek a hétköznapok Miskolcon.
Hogy az, hogy ide jön egy pár nap, ide kellene költözni, tudnék egy pár helyet mondani neki, hogy hova költözzön, és akkor megismerhetni az emberek életét.
Gyurcsány Ferenc szerint azonban tanúságos volt személyesen is találkozni az ott élőkkel.
Más olvasni arról, hogy bajban avason, és más beszélgetni egy síró asszonnyal, aki mutogatja a karján az ágyi poloska sebeit. És éppen akkor ciánozták a lakását, és mi ott voltunk.
A tervek szerint Gyurcsány Ferenc még a mai éjszakát is a miskolci gyerekszobában tölti.
Egy budapesti csaló jelentkezett a római konzulátusnál, aki azt állította, a lánya is a Costa Concordia fedélzetén volt. Azt most még nem tudni, hogy a nő miért adta ki magát hozzátartozónak. Biztosítási pénzt ugyanis gyakorlatilag nem tudott volna szerezni a szigorú szabályok miatt.
Víz alatti felvételek a Costa Concordiáról. Búvárok vizsgálják át a hajó belsejét, ma is találtak egy holttestet. Egy héten át kerestek egy magyar nőt is. Egy budapesti nő ugyanis azt írta a római konzulátusnak, hogy a lánya is a hajón volt. Az olasz hatóságok fénykép és útlevél másolat alapján keresték.
Síró hangulat előre, mennyire keresi a lányát.
Az állítólagos anya hihetően adta elő a történetet, ezért kezdték keresni a lányát, mondja a külügyi szóvivő. Csak hogy később az anyát már nem érték el. Kiderült, a bejelentő, vagyis az állítólagos anya egy 3 éve halott asszony adataival igazolta magát.
Az okokról én nem szeretnék spekulálni. A külügyminisztérium fontolgatja azt, hogy büntető feljelentést tesz a bejelentővel szemben. Ez ügyben most még egy nyomozás, egy felderítő munka hátra van, és a illetékes magyar hatóságokkal fogunk egyeztetni.
Egyebek mellett azt kell megvizsgálni, hogy az eltűntként bejelentett személy adatai és papírjai valódiak-e.
Nagyon szigorúak az adatvédelmi előírások.
A biztosítási szakértő szerint szinte kizárt, hogy egy hamis bejelentéssel bárki pénzt szerezzen a biztosítóktól. Bár az ilyen balesetek után 10 milliós biztosítási összeg járhat a kedvezményezetnek, de az összeg kiutalása előtt sok ellenőrzés történik.
Hozzátartozó erre igényt tarthatott volna, de természetesen csak akkor, ha a hagyatéki eljárás lezárul, és ebben megállapítatik, hogy ő lett volna a jogos örököse az elhunytnak.
Eddig 16 holttestet találtak az olasz partoknál, 27 embert pedig még mindig eltűntként tartanak nyilván. Azt még most sem tudni, hogy az eltűntek között lehetett-e olyan magyar utas, aki nem szerepelt az utaslistán. Az MTI úgy tudja, holnap hozzák haza repülővel a Costa Concordia baleset egyetlen magyar áldozatát. A 38 éves Fehér Sándor zenészként dolgozott a hajón.
Náci szlogennel üzent az egyik közösségi oldalon a Maros megyei prefektusi hivatal kabinetvezetője a kormányellenes tüntetőknek. Mircea Munteanu már levette a bejegyzését. Az országos diszkrimináció ellenes tanács azonban vizsgálatot indított az ügyben.
Mindennaposak a kormányellenes demonstrációk Marosvásárhelyen. Ezekre a tüntetésekre reagált a Maros megyei prefektusi hivatal kabinetvezetője az egyik közösségi oldalon. Bejegyzésében arra biztatta a napok óta tüntetőket, hogy inkább dolgozzanak, ne tüntessenek. Mindezt a fasiszta haláltáborok ismert jelmondatával, azaz az Arbeit macht frei, vagyis a munka szabaddá tesz szlogennel. Az ellenzéki sajtó azonnal felkapta az esetet, utalva arra, hogy Mircea Munteanu gázkamrába küldené a tüntetőket. A kabinetvezető másnap letörölte a feliratot.
Mircea Munteanu nem kívánta az ügyről az MTI hírcentrumnak nyilatkozni. Telefonos megkeresésünket azzal hárította el, hogy a virtuális közösségi oldalakon magánemberként van jelen, és bejegyzései nincsenek kapcsolatban a Maros megyei prefektusi hivatalban betöltött igazgatói tisztségével.
A Pro Európa Liga szerint a kabinetvezetőnek magánemberként is viselnie kell tettei büntetőjogi következményét, a prefektust pedig le kell váltani, amiért elnézi neki a törvénysértést. Romániában 5 évtől 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható az, aki fasiszta eszméket népszerűsít.
A prefektus elsősorban ő kellett volna az első legyen, aki fellépjen, és számon kérje a kabinett főnökétől ezt a kijelentést, és el kellett volna bocsássa. Ehelyett ugye különböző magyarázatot talált.
Az országos diszkrimináció ellenes tanács az emberi méltóság megsértésének gyanújával hivatalból indított vizsgálatot a kabinetvezető ellen.
Harmadával nőtt a közúti balesetek száma Székelyudvarhelyen. Az elmúlt napokban ugyanis havazott, ezért csúszósak az utak, a havat pedig több helyről nem tudják eltakarítani.
Egymásba kapaszkodunk.
Nem csak a gyalogosok csúszkálnak a jeges utakon Székelyudvarhelyen. A közlekedési balesetek száma 30%-kal nőtt meg az elmúlt napokban. A balesetek zömét az okozza, hogy a gépjárművezetők nem alkalmazkodnak a havas, jeges, csúszós útviszonyokhoz. Éppen tegnap is volt egy autóbaleset Udvarhelyszéken a havas út miatt. A legtöbb balesetet szerencsére könnyebb sérülésekkel vagy anyagi károkkal megúszszák, mondja a rendőrség szóvivője. Helyenként meghaladja a 20 cm-t is a hóréteg vastagsága a Székelyudvar helyen. A hókotrók több órán keresztül fokozott tempóban dolgoznak.
Igazából akkor látszana, hogyha nem tudtunk volna kimenni a gépekkel. Biztos maradtak mellékutak havason. Itt főleg az lehet a fő ok, hogy olyan utcák vannak, zsákutcák udvarán, hogy az utca végében a hóeke nem tud megfordulni. És ezért ott nem tudjuk elpucolni rendesen.
Napközben szokatlanul enyhe, plusz 4 Celsius fok körüli a hőmérséklet, ami segíti a hótalanítást. Az éjszakai fagyok azonban reggelre tükörjéggé változtatják a járdákat és az utakat.
Egyszobás szállodákat rendeznek be elhagyott bécsi üzletekben fiatal építészek. Így szeretnék újra megtölteni az üresen álló kirakatokat. Szerintük az osztrák főváros óriási hoteljei személytelenek, így viszont a turisták úgy ismerhetik meg Bécset, hogy a belváros közepén az emberek között laknak.
Üres kirakatok Bécs egyik forgalmas útján. A gazdasági válság kezdete óta egyre több kis üzletet kellett bezárni. Ez a Szabó műhely is sokáig üresen állt, pár hónapja azonban egyszobás szállodaként működik.
Ez ist die Lage zum neuen Hauptbahnhof.
Az egyszobás kirakatszálló ötlete három osztrák építész fejében született. Három éve saját műtermünknek kerestünk helyet, és meglepve láttuk, mennyi üres üzlet van Bécs belvárosában. Elgondolkoztunk, hogyan lehetne ezeket hasznosítani, és végül úgy döntöttünk, kipróbáljuk ezt a módot, mondja az egyik ötletgazda. A 20 négyzetméteres szabóságot teljesen átformálták. Csak a fali képek emlékeztetnek az eredeti funkcióra. A fiatalok szerint a lényeg a város közelsége. A vendég akár a kirakatban is reggelizhet. Ez olyan, mintha a város közepén kempingeznénk. Mi az egész teret átadjuk a szállást keresőnek, aki helyi lakónak érezheti magát, nem turistának, hangsúlyozza az építész. A kísérlet első hónapjai sikeresnek bizonyultak. Bécs városának támogatásával hamarosan 10 másik helyiséget, köztük egy bezárt rádióüzletet és egy hentesboltot is birtokba vesznek az építészek.
Nem mindennapi látvány fogadja a kerttulajdonosokat Gyula határában. Egy békésen legelésző bennett kenguru bújik meg a füvesbokros réten, egészen közel a kiskertekhez és a nyaralókhoz. Napok óta jól érzi magát az állat, és láthatóan nem zavarja, hogy média nevezetesség vált belőle. Egy helybéli kerttulajdonos fotózta le először alig 3 napja.
Néhány napja jelent meg először a kenguru Gyula környékén. Ahogy a felvételeken is látszik, az Ausztráliában őshonos állat már szinte teljesen megszokta az emberek jelenlétét.
Jöttem a belső úton itt errefelé, lefelé, és akkor pillantottam meg, hogy valami van az árokparton.
Berci Sándor találkozott először az állattal. Azt hitte, hogy egy nagy termetű pocokkal van dolga, vagy más rágcsálóval. Ezek ugyanis mindennaposak errefelé. Telefonjával azonnal lefényképezte az állatot.
Nem szaladt el tőlem, barátságos volt, tehát egész közel mentem egy ilyen 3 méterre hozzá, mire elszögdelt, de nem ilyet meg.
Még ilyen nem volt Gyulán, kenguru még nem volt.
A gyepmester szerint be kell fogni az állatot, de amíg sokan vannak a közelben, addig szinte lehetetlen.
Csak ilyenkor nem lehet megfogni, mert megvadul.
Szakemberek szerint az úgynevezett bennett kenguru, amely kifejlett állapotban 27 kilós is lehet, a gyulai erdőben szinte mindent megtalál, amire szüksége van. Mivel azonban ez nem az ő élettere, célszerű lenne befogni kábító injekcióval vagy hálóval.
Tűvel, hogy meglőjük, megsértjük nagyon. Mert az közelről fájdalmas az, és nagyon belemegy.
Ez már a Szegedi Vadaspark. Itt több bennett kenguru is él csapatban, még fehér is van köztük. Innen nem hiányzik egy sem, de a park munkatársa szerint a kengurut sokan tartják otthon is, mivel nem veszélyes állat, és nemzetközi védelem alatt sem áll.
Van arra példa, hogy magántartók is hozzátnak a tartásához, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy valakitől megszökik, határoz közel volt, úgyhogy akár még Romániából is átjöhetett az a kenguru, amit láttak.
A Vadaspark munkatársai azonban arra figyelmeztetnek, hogy csak szakértőnek szabad megpróbálni elfogni a kengurut. Az állat ugyanis annyira megijedhet, hogy akár infarktust is kaphat.
Volt a híradó, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. A közbeszédben pedig Apáti Tóth Kata várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Anyuna,
Csak fáj a torka.
Szopogas cukorkát.
Nem cukorka, gyógyszer kell ilyenkor, Szeptofort.
Ha fáj a torka, nehéz a nyelés, gyógyíts a Szeptoforttal. A Szeptofort kíméletes önnel, de kíméletlen a baktériumokkal.
Ez nem cukorka, ez orvosság.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az Erzsébet utalvány Magyarország étkezési utalványa. Kedvező adózási feltételekkel adhatja a munkáltató élelmiszervásárlás és meleg étkezés támogatására. Azonos munkáltatói költségek mellett a bérjellegű juttatásokhoz képest 30%-ot meghaladó összeggel több biztosítható. Kérje, mint munkavállaló, adja, mint munkáltató, csatlakozzon elfogadó helyként. Legyen része a sikerben. Számítanak a mindennapok. www.erzsébetutalvány.hu.
Most következik a hét bomba gólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet. Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Sárvárfürdő, ahol télen is kék az ég. Látogasson el a családdal, szeretettel várjuk.
Tönkreteszi a napjait a nátha, az ordugulás? Fél a szövődményektől? A Nasopax Orspray helyreállítja az orlégzést, hidratálja a nyálkahártyát, feloldja a berreket, váladékot, így segít a fül- és arcüreggyulladás megelőzésében. Nasopax, 4-es hatású orspray. Többet tud, mint gondolná.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.